Üdvözlök mindenkit, Gergely Zsófia vagyok, ez pedig a Fülke Extra. És még mielőtt bemutatom ki a mai vendégem, egy kötelező, de nagyon hasznos kör méghozzá a hallgatóknak. Mert most a ti véleményetek számít, ugyanis ki tudtok tölteni egy kérdőívet kifejezetten a HVG podcastokról. Van egy link a leírásban, ott el tudjátok mondani, hogy mi a jó, mi a nem jó, mit csináljunk hogyan, vagy hogyan abból. Úgyhogy kérem, hogy mindenki szánja rá az időt, és jelezzen nekünk vissza. És akkor itt van a mai vendégem. A sztoria úgy kezdődött, hogy gimnazistaként egy tüntetésen szónokolt, és Áder János köztársasági elnököt bajszos fasznak, a Fidesz pedig járványnak nevezte. De mi van vele most? Mit gondol olyan közéleti kérdésekről, amiért ma mennek kitüntetni, vagy amiért már nem is megyünk kitüntetni? Már nem gimnazista, nem is vörös, de továbbra is erősen fogalmaz, és változatlanul vállalja a véleményét. Nagy Blanka van itt a Fülke Extra stúdiójában. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ugye ezt már bele is mondtam akkor az intróba, hogy nem vagy vörös, ezt látni fogják egyébként a hallgatók is, mert ugye fotó is lesz hozzá. Mikor változott meg a hajszíned?
Nagyjából egy 4-5 évvel ezelőtt festettem be a hajamat, most ilyen fekete színű, tehát eredetileg is ilyen sötétbarna hajam van. De nagyon érdekes, azt gondoltam, hogyha így visszafestem a hajamat így nagyjából az eredeti színére, akkor így nem fognak megismerni az emberek.
Tehát kifejezetten azzal a céllal, hogy egy kicsit így eltűnj, nagyon sokan felismertek ezek szerint?
Igen, nagyon sokan. Nem gondolom, hogy ez lett volna a fő cél, egyszerűen csak így azt éreztem, hogy kell egy új fejezet az életembe, és hát
meg
ez...
még ne is ismerjenek azért annyira.
Igen, és így ez egy hajfestéssel párosult, de azóta is felismernek. Általában elgondolkodnak az emberek, hogy nagyon ismerős vagyok, honnan ismerhetnek, aztán mindenki rájön, úgyhogy...
De ezt így kell elképzelni, hogy a buszon így oda megy a, nem tudom, XY, és elkezdik, én téged ismerlek. És akkor ez nem egy becsajózós duma, hanem azért, mert tényleg ismer, töri a fejét, látod rajta, hogy akar, bútol, és nem jön be, hogy arcról egyébként úgy hova tegyen?
Hát, hogyha nem is feltétlenül a buszon, de bármilyen más helyszínen megtörtént pontosan ez, hogy hát nagyon ismerős vagy, honnan ismerhetlek, és ilyenkor én nem mondom el, mert gondolkozzon egy kicsit a másik, meg így nem érzem azt, hogy el kéne, és akkor mindig rájönnek, és történik a nagy felismerés.
Azt tudod, hogy egy kicsit most a férfi hallgatók azt gondolják, hogy jaj, milyen tipikus, hogy micsoda csajos dolog ez, hogy átfestem a hajamat. Kell egy új korszak, új frizura, mert ez az. Nagyon csinos felnőtt nő lettél, abból a 18 éves vörös hajú gimnazista lányból, szerintem nőként én mondhatok egy ilyet.
Köszönöm szépen.
Ez egy nagyon tudatos, tényleg egy tudatos folyamat volt, hogy el akartál távolodni attól a gimnazista, aktivista, tüntető. Most én nem fogom azt mondani, hogy egy kislány, mert ez annyira béna, hogy szörnyű, de attól a gimnazista lánytól.
Nem hiszem, hogy ez ennyire tudatos lett volna. Tehát történt egy természetes folyamat, hogy ugye felnőttem. És igazából ez ezzel járt, hogy a régi, úgymond kislányosabb, kicsit gyermekiesebb arcomat felváltotta a már felnőtt arcom.
Sminkelsz, öltözködsz.
Igen.
És teljesen más életet élsz, és amikor jöttünk be a stúdióba, akkor te említetted, hogy olyan furcsa, mert még a mai napig kapsz olyan megjegyzéseket, hogy leérettségiztél-e már, mert valahogy így, mintha megállt volna az idő a 18-19 éves Nagy Blankánál.
Igen, nagyon érdekes, hogy mostanában, vagy így az elmúlt időkben nem nagyon születtek posztok vagy cikkek rólam, viszont hogyha volt bármi olyan, amiben akár csak megemlítettek, akár a 444-es videó, ami készült a lejáratásokkal kapcsolatban, ott is voltak olyan kommentek, hogy hát leérettségiztem-e már. Na most ugye 5 év eltelt azóta, tehát persze, hogy leérettségiztem.
Azt gondolom nem baj, hogyha megemlítem, mert erről is beszélgettünk, hogy jövő héten lesz pont a születésnapod.
Igen.
Előre is boldog születésnapot. Nagyon komoly kor, mindenki kapaszkodjon, még csak most leszel 25 éves.
Igen, ez borzalmasan szomorú tény a számomra, ugyanis hát ugye most már nem jár az SZIA, szóval... Ez az ünneplés nem lesz az igazi. Igen, aha, igen.
Aha, korszakhatár. Előre megbeszéltük azt, illetve ez egy kérés volt a részedről, hogy a magánéletedről még akkor sem, hogyha egy ilyen mélyebb interjú készül, de lehetőleg ne beszélgessünk. És ennek az az oka, hogy annak idején a közéleti szerepvállalásod miatt rengeteg támadásért, de nem csak téged, hanem azt mondtad, hogy a családodat is, és te őket akarod megvédeni. Azt annyit lehet elmondani, hogy családos vagy, családban élsz, ennek a részleteit nem fogjuk fejtegetni, Viszont ezekről a támadásokról mesélnél, hogy ezek így milyen szintig mentek el? Tehát, hogy miért ez az óvintézkedés már így előre?
Persze, amit ugye beszéltünk is, én már nagyon régóta párkapcsolatban élek, és anno, amikor voltak a támadások, akkor ugyan nem éltem még ebbe a kapcsolatba, viszont a kommentelők megtalálták a barátaimat, a családomat, nekik is nagyon durva üzeneteket, sokszor tényleg nagyon fenyegető üzeneteket írtak, és én még abban az időszakban voltam, hogy a közösségi médiára közös képeket raktam ki, akár a családommal, a barátaimmal.
Mint minden normális 19
igen,
éves.
Igen, igen. És amikor ezek a kommentek megtalálták őket is, hogy ezek a kommentelők, nagyon megijedtem. Tehát egyrészt volt bennem egy ilyen furcsa szégyenérzet, hogy miattam érzik magukat rosszul, és hiába volt az, hogy nagyon sokszor ilyen névtelen kommentelő, vagy ilyen furcsa felhasználó nevű profil írt rájuk, ezek mögött, a profilok mögött valós emberek ültek. Tehát valós emberek fenyegetőztek az én szeretteim felé, úgyhogy így az utóbbi időkben, pláne azóta, amióta párkapcsolatban vagyok, én eldöntöttem, hogy se a közösségi média oldalamra, sehová nem posztolok ki semmilyen közös képet, pontosan azért, mert szeretném őket megvédeni attól a mocsoktól, amit én ugyan felfogtam, és úgy érzem, még utólag visszagondolva is, hogy álltam a sarat, viszont nem tudom, hogy ők ezt hogy kezelnék, és úgy érzem, hogy felelősséggel tartozok az iránt, hogy megvédjem őket.
Teljesen világos, és azt is megbeszéltük, hogy ezt a HVG tiszteletben tartja. Menjünk vissza. 18. december. Részben azért is, mert nem biztos, hogy minden hallgató, főleg a fiatalabbaknak, annyira megvan ez a bizonyos tüntetés. Milyen régen volt, ugye? Tehát, hogy azóta hány meg hány körben tiltakoztak
igen.
emberek tüntetéseken. Lett Pankotai Lilink azóta, tehát, hogy lett egy új gimnazista, akit támadnak a véleménye miatt, ami NER ellenes, és nem pont olyan stílusban fejezi ki, mint ahogy az egyeseknek tetszik. De induljunk ki akkor tényleg abból, hogy így egy kicsit így felidézzük, meg utólag talán egy kicsit így véleményezed is saját magadat ott és akkor. Tehát van ez a bizonyos kecskeméti tüntetés, és a túlóra törvény ellen még annó, vagy rabszolgatörvény, ugye hívták ezt mindenhogyan. Eleve hogy kerülsz te oda gimnazistaként arra a színpadra?
Az én politikai karrierem úgy kezdődött, hogy bejelentkeztem úgymond a független diákparlamenthez, hogy szeretnék én is különféle közéleti dolgokkal foglalkozni, szociális dolgokkal, és volt egy tüntetés a Kossuth téren, amin eredetileg egy fiú mondott volna egy beszédet, amit ő írt, viszont lebetegedett. És nem tudom, hogy kerültem én oda, de én mondtam el végül ezt a beszédet.
Ez még az a kecskeméti előtt mennyivel?
Egy évvel? Talán aha. Egy fél évvel, egy évvel, aha. Nem tudom. Az, ami annyira régen volt.
Hú, borzalmasan régen, igen, meg azóta annyira
igen, nagyon. Tehát, hogy elmondtam ezt a beszédet, és sok mindenkinek tetszett, ahogy beszélek, ahogy előadom, és azt vettem észre, hogy egy idő után több ilyen felszólalásra hívnak el.
Aha.
És igazából eljutottunk a több felszólalástól odáig, hogy meghívtak a kecskeméti tüntetésre is beszélni. Nyilván ott egyszerűbb volt a helyzet, mivel anyukámék is benne voltak abba a közösségbe, akik szervezték, és hát ugye felmerülhet a kérdés, hogy egy diák lánynak mi köze a rabszolgatörvényhez.
Igen, ezt azért így a hallgatóknak én is akartam mondani, hogyha valaki nem emlékszik, mert azóta már ugye annyi minden más ellen voltak itt tényleg tiltakozások, tehát ez ugye a 19. január 1-től hatályba lépett túlóra törvény, ami ugye még a munkatörvénykönyvét módosította, egyrészt ugye megemelte a maximális túlóra mértékét, meg a munkaidő kerethez is hozzányúlt, és ha jól tudom, akkor a szüleidet is érintette.
Igen, a szüleimet is érintette, de én akkor is felháborodtam volna rajta, hogyha őket nem érinti. Ugyanis azt gondolom, hogy egy államban élünk a jelenlévő emberekkel, és úgy érzem, hogy szolidaritást kell biztosítani mindenki számára, akit a rendszer elnyom. És nekem ez egy ilyen természetes úton jövő dolog volt, hogy oké, lehet, hogy ez engem nem érint, de mi van akkor, hogyha mondjuk nekem úgy hozza a sors, vagy úgy hozza az élet, hogy engem is érinteni fog. És akkor meg tök jó lett volna, hogyha valaki kiáll és elmondja, hogy ez nem oké.
Na jó, de nem csak kiálltál, te körülbelül olyan dühös, intenzív, és mondjuk úgy, hogy szenvedélyes beszédet mondtál. Az egyik, láttam, hogy az egyik újság ezt a címet is adta, hogy egy gimnazista olyan beszédet mondott, amilyet még így nem hallottunk, olyan dühös beszédet, amilyet még nem hallottunk. Tehát volt egy olyan slungja ennek az egésznek, hogy tényleg akkor figyeltek fel rád. Ezt megírtad előre?
Igen.
De most a baj, tehát az, hogy Áder János...
A beszédet megírtam. Tehát ennek az egésznek egy nagyon csodálatos története van, és nagyon viccesnek érzem már így utólag. Ugyanis én előtte Kiskunfélegyházán voltam, és ott voltam egy tüntetésen, és ott is beszédet mondtam. Viszont annyira elhúzódott...
Tüntetős nap volt,
ez egy ilyen nap volt. Igen.
Ott már egy kicsit így felspannoltad magad.
Igen, viszont annyira elhúzódott az egész, hogy késésben voltunk. Tehát, hogy így nem értem majdnem oda a tüntetésre. És egy kedves jobbikos képviselő átvitt engem Kiskunfélegyházáról Kecskemétre, és én az ő kocsijába a kis autó lámpa fényénél a sötétben írtam meg a beszédet. Na most tudni kell rólam, hogy nagyon csúnyán írok, tehát gyakorlatilag hieroglifákat használok. És ugye ott, amikor Kecskemétre értünk, akkor is tényleg én voltam azt hiszem majdnem az utolsó felszólaló, tehát így annyira elcsúszott az egész, és annyira sötét volt, hogy nem tudtam kiolvasni az amúgy is csúnya írásomat.
De akkor ez rögtönzés volt? Most úgy, fel akartam pont olvasni egy mondatot, és a végén még azt volt mondani, hogy ez se volt megírva, hanem ott ez így jött.
Úgyhogy kénytelen voltam így...
Rögtönözni.
Rögtönözni félig, igen. Tehát amit ki tudtam olvasni a füzetből, azt hozzáraktam, de lényegében ez így egy rögtönzött volt.
A bajszos szerv az le volt írva? Tehát amúgy Áder Jánost minősítetted, az le volt előre írva csúnya kézírása?
Nem. És képzeld el, hogy pont a napokban találtam meg ezt az erekjét.
Mi van, hogyha ez tényleg az lesz majd, ilyen, ki nem tudja. Tudom, mennyi pénzért árverezik el.
Ki tudja, és nem. Tehát nem ilyesmi volt nem volt leírva.
De akkor ez hogy jött? Tehát egyszerűen elkapott a hív?
Egyrészt elkapott a hív, másrészt pedig, mivel akkoriban nagyon durván benne voltam a közéletbe, és nem feltétlenül a jelenlétemmel, hanem azzal, hogy gyakorlatilag reggel felkeltem, és ez volt a legelső, amit megcsináltam, hogy elolvastam a híreket. Uh-huh. Annyira dühített az, hogy az állam, tehát így a kormány nem tiszteli azokat az embereket, akikből él lényegében. Mert ez történik. És engem ez annyira dühít az ilyen jellegű tiszteletlenség, hogy valószínűleg ez a fajta düh, illetve maga az, hogy ott pesgett a levegő, ez találkozott, és ezt hozta ki.
Volt egy hangulat. Amúgy egyébként ezt nem te találtad ki, ezt a bajszos fordulatot.
Nem.
Tehát ez így, mondjuk úgy, hogy lehet, hogy nem nyomdafestéket tűrő, de ugye ezt így kommentekben máshol, ezt azért rendszeresen lehetett látni, és úgy tűnik, hogy neked ez ugrott be, amikor valami erőset akartál mondani.
Igen.
Áder János van YouTube-on, a mai napig azt láttad, gondolom, hogy megtalálható a beszéded.
Nem, én nem néztem.
Nem nézted? Nem
én
is nézted
soha,
vissza?
Soha nem néztem vissza a beszédet, és lehet, hogy ez meglepő lesz, de szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány cikket olvastam el, ami rólam szólt.
Ez valami, nem tudom, tudatos. Nem akartad látni, hogy hogyan tűnsz fel emberek előtt, vagy azért néha te is elbátortalanodtál, amikor rájöttél, hogy mennyire messzire mentél. Azért kérdezem ezt, mert utána egy interjúban nyilatkoztad azt, hogy ezt nem gondoltad volna.
Ennek egyrészt egy ennél sokkal egyszerűbb oka van, ami az egyik ok, mégpedig általában nagyon sokszor nem jó képet raktak be rólam, és nyilván egy tini lánynak ez számít a legjobban, hogy néz ki a képen, és engem annyira dühített, hogy olyan rossz szögből fotóztak, hogy így úgy éreztem, hogy ezt már csak azért sem olvasom el, illetve benne volt az, hogy nem akartam látni azt, amit leírnak rólam. Mert hogyha elolvasom a cikket, elolvasom a kommenteket, akkor tovább olvasom ezeket a kommenteket, és egy idő után beindul bennem az a folyamat, hogy úristen, lehet, hogy ezt nem kellett volna. És én nem gondoltam soha azt, hogy ezt nem kellett volna. Azt gondoltam, hogy, tehát, hogy így bennem volt az, hogy nem is gondoltam volna, hogy ebből ekkora nagy valami lesz, viszont nem akartam kommenteket olvasni, mert akkor ebből automatikusan ez lett volna. És szerintem a magyar kommentkultúra az undorító. Tehát az annyira kitépi az ember lelkét, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy én úgymond még csak egy 19 éves ember vagyok, és ahhoz még elég fiatal vagyok, hogy szétszedjék a lelkemet.
Azért most én idézek neked egy mondatot ebből. Nem tudom, hogy ez is az, amit nem írtál meg előre, hanem csak ott így jött a hangulat, a hív, és akkor így elkapott. Egy undorító, alattomos, ocsmány és fertőző járvány járja az országot. Ez nem a pestis, nem az ebola, nem a kergemarhakor, pedig kicsit hasonlít rá. Ezt a járványt úgy becézzük, hogy Fidesz. Na most gondolom tudtad, hogy ennyi kétharmados folyamat közepén, mert akkor még a közepén, egy nagyon jelentős részét haragítod magadra az embereknek. Tehát értem, hogy a hatás nagyságát nem tudtad felmérni, de az, hogy erre ugrani fog az ország egy jelentős része, azt azért lehetett sejteni. És ugye a köztársasági elnököt pedig teljesen mindegy, hogy mennyire báb most már sokadik köztársasági elnökünk, vagy bábnak tartják, akkor így próbálom finomítani, tehát hogy gyakorlatilag Orbán Viktor megmondja, hogy ki legyen a független államfő, aki kellőképp fideszes beágyazottsággal rendelkezik, ugye Novák Katalinon láttuk, hogy fölteszik a polcra, leveszik a polcról, de hogy övezi akkor is magát a posztot egy bizonyos tisztelet, respekt, mert ugye nagy gáz, hogyha nem övezi. Tehát, hogy te egy olyan embert neveztél elég erős tráger kifejezésekkel leírva, akit szokás így tisztelni. Tehát ezt tudnod kellett, hogy ezek erős kifejezések.
Igen, egyébként amit felolvastál, azt leírtam.
Ezt leírtad?
Igen, ezt még ki tudtam olvasni.
Tehát ez volt a jobbikos képviselőnek a kocsijában.
Igen, tehát az egész.
A kergemarhakor.
Tudtam, hogy magamra haragítok nagyon sok embert. Azt nem mondanám, hogy a jelentős részét, mert nem 8 millió Fidesz szavazó van, de tudtam, hogy egészen sok embert. Viszont ez engem egyáltalán nem érdekelt. Mm. Tehát már akkoriban is olyan dolgok történtek, amikre azt mondom a mai napig is, hogyha valaki számára az erkölcsileg elfogadható, arra sajnos nem tudok mit mondani.
Igen, csak te kaptad a támadásokat, és te mondtad, hogy kitépik a lelkedet, hogyha elkezdik mondjuk a családodat, meg téged egy olyan szinten bántani. És ugye erre volt az a válasza a NER médiának, hogy elnevezett téged trágárkának. Hogy tetszik ez a név utólag, hogy látod? Most mosolyogsz, ezt mondom
nem,
a hallgatóknak.
Nem adnám hogy... a gyerekemnek, de én azt gondolom, hogy ha már a Fidesz aggat valakire valamilyen eposzi jelzőt, az már jót jelent.
Mert úgyhogy... számít? Tehát akit már így...
Igen. Tehát én előtte is mondtam beszédet, akkor ugye azt nem kapta föl a média.
Nem.
Tehát én pont ebből kiindulva gondoltam, hogy hát ebből se lesz semmi, de amúgy én nem is vártam. Tehát én az ott jelenlévő embereknek mondtam el, szóval...
Hát ez december 20-20
akkor az ember számít.
Számít.
Igen,
számít. Azért kezdtem csak közben már felidézni, mert mondtad, hogy nem gondoltad, hogy ebből is ez egy december 20-a. Berobbansz gyakorlatilag egy pillanat alatt, viszont tényleg te leszel trágárka.
Azt azért elmondanám, ugye említetted a tiszteletet, meg Igen. ezt a pozíciót. Én örülök annak, és ezzel úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül, hogy az én generációm ma már nem korra és posztokra ad tiszteletet. Tehát ugye én azt gondolom, hogy ez egy régi beidegződés, hogy azt kell tisztelni, aki nagyon magason van. És én ezzel... Nem igazán.
De nem posztban, úgy érted, hanem az érdemei alapján. Gondolom, ezt erről beszélünk, hogy...
Nem, posztban. Tehát, hogy én például nagyon sokszor hallottam, amikor benne voltam ebbe az egészbe, hogy ugye, hogy beszélhettem így a köztársasági elnökről, hiszen ő eleve idősebb, ő a köztársasági elnök, és én mindig visszakérdeztem, hogy és...
Jaj, ez tehát, a tiszteled az idősebbet, ez kiirtatatlanul jelen van, tehát nem egy érdem alapú megközelítés, hanem ugye ez, hogy akkor, igen.
Igen. Én azt gondolom, hogy az embereket az általuk elért érdemek alapján, illetve az alapján érdemes tisztelni, hogy milyen emberek. És hogyha ebből egyik sem valósul meg, akkor sajnos én nem tudom megadni erre a semmire a tiszteletet. Tehát én ugyanannyira tudok tisztelni egy fiatal, olimpikont, mint azt a 40 éves édesanyát, aki 3 gyerek mellett végezte el az egyetemet.
Uh-huh. Igen, csak mondjuk azt, hogy nem tisztelend, abból még azért nem következik az, és most az utolsó idézet a beszédedből, hogy mondjuk úgy is lehet kifejezni magadat, mint hogy üzened a bajszos hasznak, és az összes fideszes képviselőnek, álljon egyel hátrébb, és bassza arcod magát. Ez volt a lezárás. Ezt nem tudom, hogy ez is most akkor megírt, vagy nem, ezt most már el sem mondjuk, de te alapból nem hiszem, hogy így beszélsz.
Nem, én... Alapból nem beszélek így, de...
Fél órája találkoztunk, azért ezt mondom a hallgatóknak.
Nem beszélek így.
De nem tűnsz úgy, mint aki így fogalmaz így a mindennapokban.
Azt gondolom, hogy azért volt ez a megfogalmazás. Tehát eleve ugye a jelenlévő tömeg, meg minden egyéb. Viszont én tényleg azt éreztem, hogy annyira elfogadhatatlan dolgok történnek, hogy egyszerűen sajnos nem olyan világot élünk itt Magyarországon, hogy azzal, hogyha én azt mondom, hogy jaj, Léci, ezt ne csináljátok, ezzel nem érünk el semmit. És tudom, hogy nem én váltottam meg a világot, és nekem semmilyen tervem volt, hogy majd megváltsam a világot, leváltsam a rendszert, semmi ilyen tervem nem volt, hogy én egymagam legyek az elindítója ennek, mert azt gondolom, hogy több embernek kell ehhez megmozdulnia. Viszont hogyha már csak néhány ember, tehát már csak ha 10 emberhez elért az, hogy mondjuk én hogy beszéltem, miről beszéltem így, nyilván akkor felkeltette a figyelmét, hogy miről beszéltem, akkor utána nézett, elolvasta, hogy ez mennyire gáz dolog, és hogyha tényleg csak 10 ember gondolkodott el, akkor én azt mondom, hogy nekem ez az egész sztori megérte.
Uh-huh. A beszédedben, ha már említetted, hogy zavaró dolgokról szólt, az egyik fordulatot azért hoznám át akkor most már a jelenig, mert ez Mészáros Lőrinc és Orbán Ráhel költekezése volt. Vicces lehetett azért ezt így 18-19 évesen nézni. Mondjuk ebben az azóta eltelt hosszú-hosszú években szerintem még romlott a helyzet, annyi, hogy még új szereplők is bejöttek, most már ugye Mészáros Lőrincnél Várkonyi Andrea is azon versenyzik, hogy éppen mikor hány milliós táskát villant. Ez a te példád volt, ugye, hogy a nyugdíjasok azok nyomorognak, miközben az oligarchák megköltenek. Ezt így utólag, vagy nem is az, hogy utólag, de így folyamatában nézni, mondjuk most hogy gondolkodsz erről? Ezt emelnéd ki jelenleg is?
Igen. Igen.
Ez ennyire zavar most is? Mert a túlóra törvény közben elfogadták, túl vagyunk rajta. A munkás nyúzás megy, a költekezés meg úgy tűnik, hogy még mindig zavarja az embereket, de mégsem viszik ki az utcára.
Őszintén nem tudom, hogy miért lehet ez. Talán esetleg amiatt, hogy akkora apátia van már az országon, hogy igazából már nem nagyon lehet megmozdítani az embereket.
Na de várjál, hon most jött be Magyar Péter? Magyar Péterről mindannyian kérdeztelek volna egyrészt, mert ugye gyakorlatilag a 2024 tagadhatatlan róla is a Tisza pártról szólt. Másrészt meg azért, mert ez a fajta ilyen politikai celebség, ezzel megint mosolyogsz, én is elmosolyodtam, hogy kimondtam, így rád néztem, de tagadhatatlanul azért egy közös pont. Csak te egy pontig ezt vitted, utána meg egy kicsit eltűntél, ő pedig gyakorlatilag egy politikai celeb jelen pillanatban, aki ebből építette fel magát. Tehát mi a véleményed mondjuk Magyar Péterről és a formálódó új ellenzékről?
Magyar Péternek a megjelenése szerintem kellett. Eddig talán azért nem lehetett igazán megmozgatni az embereket, mert ugye megvoltak a szokásos szereplők, akik beszéltek arról, hogy rossz a rendszer, viszont valljuk be őszintén, hogy a szíve mélyén mindenki egy kicsit olyan emberre vágyott, mint Magyar Péter, aki kilép a rendszerből, elmondja annak a dolgait, és az a helyzet, hogy Magyar Péter nagyon jól csinálja, amit csinál.
Uh-huh.
Ugyanis én sokszor azt érzem, hogy amikor ő beszél, akkor egy kicsit így sok magyarnak az ilyen belső lelki ismeretéből beszél, akár azzal, hogy nem tudom, kritizálja az embereknek a lehelletét, mert amúgy ez egy valid probléma, hogy elhanyagoljuk a különböző fogápolást.
Na jó, várjál, igen, ezt most független...
Igen, ez
független újságíróként hadd jegyezzem meg, hogy nagyon más az, hogy egészségügyileg, vagy mondjuk a magyarok szájhigiéniája milyen, meg az, hogy oda megy jó pofizik, utána meg egy videóban, és itt most ide tesszük a felkiáltóját, hogy amennyiben az egy valós videó, hiszen ő ugye, vagy hangfelvétel, mert ő azt állítja, hogy ezek manipuláltak, vágottak, direkt egy szándékos lejárató hadjáratnak a részei, de azért a saját előtte 2 perccel még jó pofizásban résztvevő szavazóit, leendő szavazóit, támogatóit így pocskondiázni, az egy megint más kérdés. Az egy dolog, hogy kimond dolgokat, de ő nem nyíltan mondta ki, hogy menjetek el fogat mosni, hanem a hátuk mögött utólag minősítette a neki kedveskedő embereket.
Igen, viszont én ezt teljesen meg tudom érteni.
Már az, hogy szabadon beszélt, mert azt hitte, hogy nem veszik fel, vagy melyik részét?
Igen, tehát az a probléma ezzel az egésszel, hogyha az ember a saját párkapcsolatában nem mondhatja azt, amit, ez szerintem borzasztó. Ez az egyik. Másik meg az, hogy valljuk be őszintén, és szerintem a hallgatók közül is nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy nem tudom, fáradt napja volt, emberek vették körül, és mondjuk hazament, és elmondta a párjának, hogy úristen, hát borzalmas, nem tudom, szag volt a 4-6-on.
És keresetlenül, igen.
Igen, és nyilván más az, hogyha ezt egy politikus mondja akár a saját szavazóiról, vagy az őt támadó emberekről, meg más, hogyha egy civil ember mondja, de jelen esetben Magyar Péter akkor egy úgymond civil ember volt, és így ezt nagyon nehéz erről így beszélni, mert kérdéses az, hogy ebbe a helyzetbe ő valójában politikusként van jelen, vagy mint Magyar Péter emberről, vagy emberként.
Hát úgyhogy most itt Magyar Péter politikusként próbálják lejáratni ugye ezekkel a privátban elmondott dolgokkal.
Igen, de szerintem ő ezt mint magánember mondta. És magánemberként szerintem rengetegen mondunk olyan dolgokat, amiket a nyilvánosság előtt nem mondanánk el. És szerintem ezzel nincs probléma.
Tehát de mondjuk jegyezzük meg, ugyanígy vette fel ő a saját feleségét Varga Juditot korábban. Tehát egy kicsit
igen,
ilyen
de kérdéses az, hogy melyik az elfogadhatóbb, vagy melyik a tolerálhatóbb. Tehát az, hogyha valakit azért veszel fel, mert konkrétan egy bűncselekményről beszél, vagy amit Fóge Levelin is csinált, hogy semmi érdemi dolog nem hangzott el. Tehát gyakorlatilag azok a hangfelvételek, amik kiszivárogtak Magyar Péterről, nemhogy antipatikussá tette volna az embert, hanem még azt is nyomta rá, hogy hát őket nem lehet zsarolni, meg tényleg gyakorlatilag 0 forintból működnek, vagy nagyon kevés pénzből, tehát szerintem teljesen más a kettő.
Egyébként ez azt jelenti, hogy végighallgattad az összeset?
Nem.
Hogy átjött hozzád, amit a sajtó megjelentetett ezekből a hangfelvételekből?
Nem. Az első hangfelvételt, ami kijött, azt végighallgattam, de én annyira nem követem a közéletet. Még most sem, amikor ennyire tartalmas az egész, viszont amióta ezek a hangfelvételek megjelentek, azóta meg végképp. Tehát egyszerűen rosszul vagyok a közélettől. Annyira bánt az, hogy minden részről ki tudják hozni, hogy jött egy újabb hangfelvétel, ami egyébként már senkit nem érdekel. Szóval Magyar Péternek sikerült elintéznie az, hogy senkit nem érdekelnek ezek a dolgok.
Mármint az, hogy megpróbálják negatívan feltüntetni,
igen,
ez nem
igen.
Működik?
Igen.
Mert az, hogy nem érdekel, azt annyiban cáfolnám, hogy mi látjuk az elérési adatokat, ugye, hogyha erről megírjuk a cikket. Egyébként most neked is és a hallgatóknak is elmesélem, hogy ez ilyenkor úgy néz ki, hogy erről a bizonyos megkonstruált, láthatóan jól levédett e-mail címről egyszer csak jön a szerkesztőségi címekre. Ez a bizonyos újabb és újabb és újabb hangfelvétel. Van olyan köztük, amin mi is lepődtünk meg, ami arról szól, hogy nem szereti az újságírókat, mert azért ehhez szokva vagyunk. És van olyan, ami ugye kevésbé, kevésbé szofisztikált részeket tartalmaz valóban, és ugye mi meg azzal küzdünk, hogy ezeket hogyan jelenítsük meg, de tehát, hogy ezt elolvassák, meg ugye ez most mindenki felkapta, az más kérdés, hogy ez ki minek tudja be. Szerintem te erre gondolsz, hogy nem árt neki. Tehát, hogy nem.
Igen, nem árt. Tehát azt nem mondtam, hogy senkit nem érdekel, csak én például, hogyha mondjuk más platformra megyek föl, tehát egy TikTokra, akkor velem nagyon sok videó jön szembe, nyilván egyrészt az algoritmus által, de ahogy olvasom a kommenteket is, meg így a környezetemben tapasztalom azt, hogy oké, persze nyilván posztolnak erről, csak én túlzásnak érzem, amikor kijön bármelyik médiumnál a 3. cikk egy nap erről. Amikor annyi olyan probléma van még a közéletben, amiről lehetne posztolni, és nyilván értem azt, hogy az emberek most erre kattintanak, tehát ez bármi, amiben benne van Magyar Péter, arra kattintanak, és arra meg nem, ami úgy tényleg érdemi probléma lenne, csak ugye bennem ilyenkor felmerül a kérdés, hogy igazából melyik éri meg. Az, hogy lehozunk egy 125. ugyanolyan cikket a Magyar Péterről, Fóge Levelinről és a hangfelvételekről, vagy íródik egy olyan cikk, ami olyan problémákat vet fel, amiket így tovább tudnak vinni az emberek, és rájönnek arra, hogy úristen, amúgy tényleg vannak ilyen problémák. Tehát hát, nem csak a Magyar Péteres dolgok vannak, de vannak ilyen problémák is még ezeken felül.
És akkor ugorjunk is tovább, mert szerintem ezt át tudjuk kötni azzal, hogy ezt az adást ugye csütörtökön vesszük fel, pénteken fog megjelenni, és hát Fóge Levelint és a hangfelvételeket Menczer Tamás vállalatlan ordítozása letaszította így a, mondjuk úgy, a lapoknak a legfelső részéről. Tehát most már ugye ez a téma, viszont abban tudnék el csatlakozni, hogy közben meg mondjuk senki nem abban a bizonyos otthonban élő 3-4-5-6 éves gondozott gyerekekről beszél, hanem Magyar Péter és Menczer Tamás harcáról a kapuban. Miközben a valós probléma nyilván az eredeti cél szerint az lett volna, hogy arról beszéljünk, hogy a gyerekotthonok és a gyerekvédelem helyzete. Tudom rólad, hogy ebben a témában te érintett vagy, és hogy azt is el lehet mondani, mert ezt megengedted, hogy az édesanyád maga is így nőtt fel. Tehát, hogy nevelőszülő nevelte fel. Ez mondjuk a te véleményedet mennyiben árnyalja, vagy teszi tartalmasabbá, vagy akár mássá a gyerekvédelem kérdésében?
Mamám már nagyon régóta nevelőszülőként dolgozik.
Az édesanyádat felnevelő
családokban
akkor.
Igen, több mint 25 éve. Uh-huh. Tehát ő a kecskeméti SOS gyermekfaluban kezdte a pályafutását, és pont általa látok bele abba, hogy mennyire borzalmas ez az egész örökbefogadási nevelőszülői rendszer. Nagyon sok olyan cikk, illetve tartalom került elém, hogy nevelőszülőket keresnek, meg ugye most, vagy ugye az elmúlt hetekben volt az, hogy 300 vagy annál több csecsemő fekszik bent a kórházba egy éves korukig, és nem tudják őket kihozni. Az a probléma, hogy ezzel az egész rendszerrel gyakorlatilag tényleg csak a gáz van. Tehát eleve az, hogy nem tudom ezt mennyire tudod, de nagyon sok gyereket nem lehet örökbe fogadni. Tehát azért vannak tele ezek az intézmények, mert nagyon sok gyerekről nem mondanak le a szülei.
Igen, mondjuk én tudom, de ettől még, de azért, mert foglalkoztunk ilyen témákkal, viszont gondolom a hallgatók egy része csak annyit tud, hogy nehéz az örökbefogadás, viszont a pontos okokról kevésbé.
Igen, és ugye ezzel az a probléma, hogy egy szülő, tehát a szülő anyának lényegében, akár csak, nem is tudom pontosan, hogy van ez, de hogy egy fél évben legalább egyszer-kétszer látnia kell a gyereket. És hogyha már tartja vele a kapcsolatot, tehát ez jelentsen csak azt, hogy benézett hozzá az ablakon, vagy egy órát találkoztak, tehát akkor róla már nem lehet örökbe fogadni. Tehát mivel tartja vele a szülő a kapcsolatot, azaz nem mond le róla, ezért nem lehet örökbe fogadni.
Igen, csak az ő jogait sem lehet, ezt meg jogászként mondom, hogy az ő jogait sem lehet elvenni, ugye, abban a tekintetben,
persze,
hogy ez az ő gyermeke, és lehet, hogy a körülményei miatt nem tudja azt éppen akkor megtenni, viszont valóban a gyerek pedig akkor ettől a ponton ott ragad gyakorlatilag.
Igen, viszont az a probléma ezzel, hogy pontosan ezért nagyon sok gyerek benne ragad a rendszerbe, uh-huh. És ugye a legtöbb szülő, aki örökbe szeretne fogadni, ők nagyjából olyan maximum 4-5 éves korig vállalnak gyereket. Uh-huh. Mert ugye egy idősebb gyereket már nem szívesen fogadnak sajnos örökbe, mert neki ott
sajnos.
Már... Igen, tehát hogy megvannak az ott lévő traumái, ugye sajnos, illetve van már egy kialakult személyisége, vagy egy kialakulóban lévő személyisége, amit nem biztos, hogy megfelelően lehet beilleszteni
a
saját családba.
Ilyen gyerekeket nevel?
Igen, igen.
Igen, jelenleg is.
Igen, igen, jelenleg is 2-3 gyerek van nála.
Be szoktál menni hozzájuk?
Igen, igen.
És ez milyen érzés egyébként? Anyukád valamikor egy volt közülük, de sok gondolom nem változott.
Én nagyon sokat voltam a gyermekfaluba annó.
A Kecskemétibe.
Akár azzal, hogy látogattam mamámat. És onnan rengeteg embert megismertem. Uh-huh. És bár ők egyébként jó körülmények között nőttek fel, tehát ugye ez nem egy gyerek otthon, uh-huh. hanem itt családi házak voltak, egy nevelőszülővel, vagy a későbbiekben házaspárokkal, és ők neveltek 8-9-10 gyereket. Aha. Tehát, hogy ők ott jó körülmények között éltek, és igyekeztek minden lehetőséget biztosítani a számukra, akár érzelmileg, akár anyagilag, viszont azért azt láthatjuk, hogy teljesen más úgy felnőni, hogy neked egy saját családod van, és nem pedig az van, hogy többi 7-8 gyerekkel kell osztoznod egy ember figyelmén. Tehát sajnos ezek az emberek egyébként nagyon alul vannak fizetve, jelenleg is, illetve sokkal kevesebb a lehetőségük.
Tehát, és ugye a Bicskei ügy óta a gyerekvédelmet annyira megerősítették, hogy kb. Igazából még csak cseszegették őket a nagy megerősítés helyett, ezt ugye végigkövettük, hogy a kérdőívektől kezdve megpróbáltak ebbe a rendszerbe biztonsági dolgokat beleépíteni, de egyelőre az eredményt nem látjuk meg, pont a feltételek javulását ugye nem látjuk. Gondolom erről is van véleményed.
Igen, ugye a nevelőszülőknek készítettek egy ilyen fölülvizsgálatot lényegében, amivel hát ugye megvizsgálják, hogy nem tudom, iszik rendszeresen, tehát hogy lényegében ez az egész arról szól, hogy a jelenlegi nevelőszülőkbe belekössenek. Tehát én értem a lényegét, hogy ki szeretnék szűrni azt, hogy biztosan jó körülmények között él az ott lévő gyermek, de mamám által tudom, hogy igazából ez az egész egy ilyen nagy vegzálás. Uh-huh. Tehát, hogy neki például beszélnie kellett a szomszédokkal, hogyha esetleg bekopognak hozzájuk, mondjuk rendőrök, hogy mit gondolnak róla, hogy ő hogy neveli a gyerekeket, akkor ne ijedjenek meg. És én azt gondolom, hogy ennek nem ez a módja. Tehát ez egy...
De miért volt ilyen, hogy
nem, ez így vele nem volt, csak ugye ezekre fel kell készülni.
Uh-huh. Hogy megpróbálják leellenőrizni,
igen, gyakorlatilag igen,
a szomszédot
igen,
fogják megkérdezni arról, hogy
igen.
Hall-e gyanús, nem tudom, ordibálást a szomszédból?
Igen. És az a probléma egyébként ezzel a rendszerrel, vagy az az egyik probléma, hogy ötletek vannak, mert szerintem is jó, hogyha felül vannak vizsgálva ezek, mert sajnos történhetnek krízis helyzetek, viszont a módszer, ahogy próbálják megvalósítani, az kaotikus, és nem szolgálja azt a célt, amire eredetileg ki van tűzve.
Hát főleg, hogy ki fogja bevallani, hogy ő pedofil egy önbevallós kérdőívben. Tehát ezt így kigondolta komolyan, hogy majd be fogja x-elni, hogy igen, ő neki pedofil hajlamai vannak.
Igen, és én egyébként úgy érzem, hogy itthon a pedofiliát nem büntetik eléggé. Tehát ahogy láthatjuk, ahogy kiderült az egész ügy előző fél évbe, tehát ez gyakorlatilag csak a véletlennek köszönhető.
Hát a médiának köszönhető.
Igen.
Tehát pont annak a médiának, amiből alig pár van még talpon, mert az összes többit gyakorlatilag vagy kilőtték, vagy átsorolták a NER oldalára.
A véletlent úgy értem, hogy ki tudja, hogy hány ilyen eset van még, amiről nem tudunk.
Ja, biztos, hogy rengetegről nem tudunk, tehát pont ez az elhallgatás a legnagyobb probléma a rendszerben.
És nekem ez egy nagyon nagy szívfájdalmam, hogyha például mondjuk elutazok valahová, és visszajövök, akkor a Ferihegyi repülőtéren ilyen 72-es betűméretben ki van írva, hogy családbarát kormány. Ami tök jó, csak a kormány minden, csak nem családbarát.
Az nagyon érdekes volt, hogy amikor bejöttél ugye a stúdióba, és előtte itt beszélgettünk fotókészítés ilyenek, szerintem ennyit itt elmondhatok, hogy van egy ilyen hát felhangolódás, és beszélgettünk egy konkrét témáról, mire így félmosolyjal, nem is mosolyogva, félmosolyjal annyit mondtál, hogy na ezen majd a nagy blanka kormány változtat. És úgy rád is néztem, hogy ez most ilyen mennyire gondolod komolyan, de ez azt jelenti, hogy vannak kifejezetten továbbra is politikai ambícióid, mert olyan hévvel tudsz beszélni most például a gyerekvédelemről, vagy mondjuk ugye annó más kérdésekről is, ami egyrészt szokatlan egy hét híján 25 évestől, másrészt pedig ugye nyíltan azt mutatja, hogy te azért tartasz egy közélet irányba újra. Tehát, hogy megint szeretnél ebbe nagyobb hévben részt venni.
Én mindig szerettem volna ezzel foglalkozni.
Igen.
Tehát már a nyilvánvalóan ugye a tüntetések idején is, illetve utána is szerettem volna ezzel foglalkozni, és most is vannak ilyen ambícióim, viszont nem tudom elképzelni, hogy én a jelenlegi helyzetbe, akár csak felszólaljak, vagy bármi.
Tehát magam... most megkeres Magyar Péter, mert róla beszéltünk, és őt nem, tényleg, őt dicsérted. Tehát valamilyen szinten azt láttam rajtad, hogy azonosulni tudsz sok mindennel, amivel ugye a Tisza pártnak a támogatói nem értenek egyet, vagy amin változtatnának. Mondjuk ő felkér, hogy legközelebb, amikor most az országjárásban még további és még további körök jönnek, menjél el vele, és akár gyerekvédelem témában, más témában állj be a Tisza párt mellé.
Hát nagyon sokat kellene gondolkodnom.
Uh-huh. Azért elkerülő válasz. Tehát akkor benne van, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, sokat gondolkodom.
Igen, nem tudok erre jelenleg ennél konkrétabb választ adni, mert jelenleg nem közélet folyik. Aha. Tehát ezt be kell látni, hogy nem közélet folyik.
Hát a rossz közélet is közélet.
Én ezzel nem igazán értek egyet.
Csak a, tehát... csak a neked komfortos közéletet lehet közéletnek hívni, vagy te így ilyen szigorúan megvonod a határokat?
Lehet, hogy egy idealista világban élek a saját fejemben, sőt biztos, viszont én azt nem csúfolnám közéletnek, hogy Menczer Tamás oda megy keménykedni Magyar Péterhez. Én ezt nem nevezném annak, tehát nekem ez egy bohóckodás. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a közélet az problémákról szól. Olyan dolgokról, amik érintenek minket, befolyásolják a mindennapjainkat, és bár látom, hogy akár Magyar Péter, akár a többi ellenzéki párt posztol különféle problémákat, viszont azt érzem, hogy az ilyen szintű kulturális közélet az háttérbe van szorítva. Uh-huh. És én nem szeretnék ennek a bohóckodásnak a része lenni. Tehát én azt érzem, hogy jelenleg, ha kiállnék, és elmondanám a problémákat, ami mondjuk akár a gyermekvédelembe, akár az egészségügybe, vagy bármi másba jelen van, akkor jönne egy Menczer Tamás, és elvinni ezzel a sót.
Neked megvolt a magad Menczer Tamása. Olyan, ezt most úgy értem, meg is magyarázom a hallgatóknak, bár szerintem emlékeznek rá, hogy valami egészen hihetetlen alja támadások értek. Ezt egyszerűen nem tudom máshogy megfogalmazni. Én most főleg úgy, hogy elkezdtem ugye az interjúra készülve ezeket kigyűjtögetni, és hát azért ez kemény. Egy párat azért így felidézhetek a hallgatóknak, hogy mind szörnyűködünk. Ezzel most így mosolyogsz, én meg nem, mert ugye volt, hát kettő erősen eufémizmussal azt fogom mondani, hogy kormány közeli média személyiség, és akkor így mindenki tegye, ahova akarja, mert szerintem nem közeli. Az egyik ugye Bajer Zsolt, a másik pedig ugye a Bencsik féle nyílt levél. Hát Bajer Zsolt téged, és emiatt pert is indítottál, kretén barom állatnak nevezett 18 évesen gimnazistaként, illetve volt még, és ez egy tévéadásban hangzott el, egy olyan fordulat, hogy te nem hős vagy, hanem egy szerencsétlen, nyomorult, ócska kis proli. És belőled nem hős lesz, hanem ez is maradsz. Azért ezt így megkapni a tévéből 19 évesen elég kemény, te megpróbáltál utána ugye becsületsértés miatt pert indítani, emiatt is, meg a Bencsik András féle, aki úgy beszél, mint egy útszéli ribanc, az ne csodálkozzon azon, hogy mások is úgy beszélnek vele, mint egy útszéli ribanca. És akkor most ezt hangsúlyozom, hogy idézetek voltak. Tehát így emlegettek téged. Szerintem ez már ott van ilyen Menczer Tamás mélységben egyébként, hogy valakire ilyet mondunk. Nem is erről foglak megkérdezni most. Azt, hogy élted meg, hogy a bíróság végül mind a két esetben azt mondta, hogy ezt neked tűrnöd kell, mint közszereplőnek.
Akkoriban nagyon sok írás volt arról, hogy én közszereplőnek számítok-e. És egyébként amúgy ez engem is elgondolkodtatott, hogy közszereplőnek számítok-e lényegében. Viszont azt gondolom, hogy ha annak is számítanék, akkor sem kéne megtűrnöm ezeket. Tehát tudom, hogy van az a mondás, hogyha valaki közszereplésben vesz részt, akkor annak mindent is el kell tűrnie, viszont én ezzel nem értek egyet, mert pont azért, hogy mindent eltűrünk, nem lesz egy határ. Uh-huh. És hogyha nincsenek határok, akkor hol fog megállni ez az egész? És én azt gondolom, hogy egy közszereplőnek sem kell és sem szabad mindent eltűrnie.
Ez egy kicsit olyan, mint a szemet szemért, fogad fogért, ugye? Már római jogból tanultuk annó, és az ember körülnézés csupa szem nélküli és fog nélküli ember a végeredmény, viszont várj egy kicsit, mert itt muszáj a hallgatóknak ezt is elmondani, mert szerintem ez nem biztos, hogy ez így megjelent valaha Magyarországon, hogy konkrétan a törvényszék az ítéletben ezzel indokolta, amit most itt körülírtál, hogy a ki mint vett úgy aradt szólás értelmében Bencsik András vádlott szóhasználata rendben volt. Tehát ez benne van egy bírósági ítéletben. Tudom, hogy az ellentétét mondtad, de azért milyen érzés azt, hogy ezt leírja egy bíróság, hogy neked a ribancozást el kell tűrnöd, mert te meg bajszos faszosztál?
Hát erre nehéz bármit is mondani.
Ugye milyen jó kérdést teszek fel?
most lehet, hogy magam ellen beszélek, de egyrészt igen, másrészt nem. Tehát azért meg kell nézni az erőviszonyokat is. Szóval gyakorlatilag, tehát amikor én ezt mondtam, akkor oké, tehát hogy a köztársasági elnökre vették, de megnézzünk egy Fidesz csoportképet, és gyakorlatilag mindenki, hát azért sok mindenkire igaz lenne. Uh-huh. Ez a személy leírás. Szóval az erőviszonyok nem mindegy.
De várjál, mindenki tudta, hogy kiről beszélsz.
Persze, hát oké, de hogy...
Nem lehet hogy az összes bajszos fideszes persze, érezze magát
nyilván, annak. Nyilván, de az erőviszonyok nem mindegyek. Tehát nem mindegy az, hogy egy állami pénzből finanszírozott propagandista akkora idézőjeles hatalommal, ami az ő háta mögött van, illetve én, mint egy gimnazista lány, tehát azért, azért már így szóban is érezzük azt, hogy itt azért nem egyenlő a
ezt tudod, hogy mikor
szerrendezés.
Jött, tudod, hogy mikor jött nagyon sokszor elő, amikor még egy szintet süllyedtek, ha még ezt így lehet mondani, és volt ez az
emlékezet. Nem
de tudod mi a szoknyád alá fotózás?
Igen.
Szerintem abban egyetértesz, hogy az volt egy olyan momentum, amikor még azok is, akik mondjuk addig nem kifejezetten foglalkoztak az egész nagy Blanka jelenséggel, de ott nagyon sok olyan kommentet láttam, és most vissza is kerestem ezeket a cikkeket. Én is írtam rólad, ugye, többször. És ott volt az, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy egész egyszerűen ez már elfogadhatatlan. Felolvasok most egyet, mert ezt muszáj volt magamnak kigyűjteni. A keresztény értékek nagy őrei befotóztak egy gimnazista lány szoknyája alá, hogy aztán vígan mocskolhassák. Szerintem ebben úgy minden benne van, nem?
Igen. Lehetséges egyébként, hogy éppenséggel szerencsétlenül ültem azon a széken. Mert ugye voltak utána viták, hogy igazából én ültem rosszul, vagy tényleg befotóztak. Ez egy borzalmasan nagy áldozathibáztatás.
Én nem akarok belemenni, mert ez...
Igen, mert oké, mi van, ha én ültem rosszul, de akkor is kell?
Nem.
Tehát, hogy akkor is szükséges ezt lehozni. És emlékszem, én akkor írtam egy posztot, amit, úristen, rengetegen megosztottak. Tehát ilyen 20, majdnem 30 ezeren lájkolták, és rengetegen osztották meg, nagyon durva volt. És abban írtam le azt, hogy mennyire szomorú ez a helyzet, amikor már így, tehát így az emberen így keresni kell, hogy akkor hogyan húzzam le még az utolsó utáni bört is, és hogy nem kötelező így viselkedni. És ugye ezt a levelet lényegében a Pilhál Tamásnak címeztem, aki
lehozta ezt.
Igen, aki az egésznek az ötletgazdája volt. És ő hát a maga módján, de végül is bocsánatot kért.
Mi a maga módján?
Az, hogy azért elismerte azt, hogy ezt nem kellett volna, de olyan lájtosan. Tehát így annyira nem érezte magát rosszul, hogy ez megtörtént. Uh-huh. Ez olvasható a sorokból is, viszont bocsánatot kért. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ez szerintem azóta is egy ilyen nagyjából egyszeri és megismételhetetlen politikai pillanat volt. Uh-huh.
Hát média történeti mélységbe süllyedtünk, az teljesen biztos. Egyébként azt tudod, hogy kutatási téma is voltál? Tehát, hogy meg lehet a nevedet... Nem, én nagyon készültem, tehát meg lehet találni a nevedet egy csomó tudományos, különféle fórumokon, illetve egyet felolvasok neked. Úgy foglalkozott veled az egy tényleg médiával foglalkozó tudományos munka, mint a politikai modortalanság diszkurzív szankcionálása, Trágárka kontra politikai elit. Tehát, hogy szerintem nem volt úzás az, hogy te egy jelenség voltál. Most a támadásoktól csak azért próbáltam egy pillanatra hátralépni, mert a sajtópereket még mindenhogyan be akartam hozni. Ha már behoztuk azt, hogy kettő becsületsértési ügyben a bíróság a rád küldött Bencsik Bayer duót felmentette. Tehát, vagy mondjuk akkor, ha nem is felmentette, de nem lett következménye annak, hogy ők így beszéltek rólad. Viszont én úgy tudom, hogy a sajtóperekben sokkal jobb volt az eredmény, tehát melletted szóló eredmények voltak. Tehát, hogy amiket így össze-vissza írkáltak arról, hogy te bukásra állsz, meg mocskos szájú diák tüntetőnek neveztek, most ilyen káromkodó diák tüntető, tehát, hogy próbáltak lehúzgálni, azokat sikerült megnyerni. És akkor itt most megmondom, hogy ugye Litresics András a te jogászod, vagy hát ügyvéded, aki ezekben a perekben képviselt, aki egyébként megint egy politikai olyan értelemben vett szerepvállaló, vagy szerepvállalás a részedről is, hogy ő ugye az MVB-nek az egyik ellenzéki tagja, tehát gondolom nem véletlenül lett ő az ügyvéded.
Annó sokan felajánlották a segítségüket, viszont én őt választottam. Tehát nekem fontos volt az, hogy egy számomra is szimpatikus, illetve az, ugye az eredményei alapján is elismert embert.
Igen,
válasszak, és hát utólag is maximálisan meg voltam vele elégedve, és
de ezeket megnyertétek akkor. Tehát a becsületsértés ügyeket nem, de ezeket a sajtópereket
a sajtópereket igen. Hát ugye a becsületsértési ügyeket nem, viszont az a helyzet, hogy én őszintén meglepődtem volna, ha megnyerjük.
Tehát az inkább bennem... ilyen szimbolikus volt, hogy el kell indítani, végig kell vinni, de nem számítottál rá, hogy nyerhetsz?
Egyáltalán nem számítottam rá, tehát én tudtam, hogy ebből semmi nem lesz. Tehát nagyon meglepődtem volna, hogyha igen. Tehát azért annyira ismertem már a rendszert. Tehát ugye én gyakorlatilag a Fidesz rendszerébe szocializálódtam. Szóval azért ez is durva, hogy a Fidesz rendszerébe voltam kisgyerek, és most már egy felnőtt nő vagyok, tehát ez amúgy szomorú, hogy ilyen
és nem
szintű...
számítottál rá, hogy egy...
Hát nem számítottam rá, az biztos, igen, de bennem nem voltak ilyen álmok, hogy majd akkor ezt megnyerjük.
De az szintén aktuális jelenleg ugye a bíróságoknak a letiprása, illetve az, ahogy még egy pár itt a függetlenségharcokat vívják, mert a bíróságok is átpolitizáltak, gondolom erre utalsz most.
Igen. Igen.
Viszont te ott még kerested a helyedet. Ezt azért muszáj pont azért, hogy eljussunk a jelenig behozni. Tehát te voltál Momentum tag, a szoknyás eset azt hiszem, hogy pont a DK-nak a kampánynyitóján, tehát tűntél föl együtt a színpadon Gyurcsány Ferenccel és Dobrev Klárával. Tehát olyan volt egy kicsit, mintha így keresnéd, hogy hova tartozol, viszont a Momentumról egy nagyon megint csak sarkos, sommás véleménnyel távolodtál el. Utólag erről mit gondolsz?
Szóval nagyon sokan azt gondolják, hogy én voltam DK-s tag is, tehát hogy beléptem a DK-ba is, nem volt ilyen. Tehát én egyedül a Momentumba léptem be, és persze kerestem azt, hogy én hol tudok akár érvényesülni, azt hiszem, vagy eljuttatni azt az üzenetet, amit én fontosnak tartottam, és egyébként szerintem amúgy ez egy természetes dolog. Tehát nem gondolom azt, hogy el kellene várni egy 19 éves embertől, hogy oldalt válasszon egy ilyen rendszerben, amiben jelenleg vagyunk, és amellett neki a végsőkig ki kellene tartania.
Ja, semmiképpen, tehát meg lehet változtatni az embernek. Persze. A nézeteit, véleményét, bármit, csak te is tudod, hogyha Gyurcsányjal fölmész egy színpadra, ráadásul pont egy kampányító rendezvényen, akkor kapsz egy címkét. Ha belépsz a Momentumba, megint csak kapsz egy címkét. Az emberek címkéznek, minősítenek, társítanak hozzá dolgokat. Tehát én erre gondolok alapvetően, hogy te ott egy kicsit így, mintha elvesztél volna az ellenzéki pártok között, és szerintem látod, hogy mi lett például a Momentumból, hogy jelenleg hogy áll az a párt támogatottságban.
Igen, szóval én kerestem azt, hogy egyáltalán hova szeretnék csatlakozni, ugyanis akkor is bennem volt az, hogy szeretnék mindenképpen közélettel foglalkozni, mert bennem volt a motiváció, hogy változtassunk ezen a rendszeren, ami
sikerült?
Van.
Miért nem ragadtál meg egyik helyen? A Momentumból kifejezetten, ezt be is hoztam az előbb, elég csúnyán léptél ki, vagy nem tudom, tettek ki az ifjúsági szervezetből, mert volt egy ilyen is, meg egy olyan fordulat is, és te azt mondtad az egészre, hogy reméled, hogy majd demokratikusabban fogják művelni a jövőt, mert ez kicsinyes játszma.
Igen, én így összességében, és nem csak a Momentumra vetítve, amikor úgy benne voltam a politika krémjébe, én azt tapasztaltam, hogy azokat az embereket, akiket tényleges motiváció vezérel, és ötletei vannak, van ideje, energiája arra, hogy ezt megvalósítsa, vagy ezeket az embereket a háttérbe rakják, mert ugye veszélyt jelentenek. És az a probléma az ellenzéki oldalon is, hogy azok a politikusok, akik már nagyon régóta politizálnak, ők nem igazán szeretnék átadni a helyüket a fiataloknak.
Hát ez azért elég sokszor felmerül, igen, a régi ellenzékkel kapcsolatban, hogy pozícióharcról szól valójában.
Igen, de ez szerintem 10 éve is probléma volt, és valószínűleg 10 év múlva is probléma lesz.
De 6 éve is probléma volt? Tehát ez volt az oka, miért te Mondjuk úgy, hogy mondhatjuk, hogy csalódtál?
Persze, csalódtam. Én azt éreztem, hogy nekem vannak ötleteim, amiket szeretnék megvalósítani, viszont olyan szinten belekerültem egy címkébe. Tehát én, és ezt gyakran szoktam hangoztatni, hogyha hasonló jellegű beszélgetésben veszek részt, hogy nekem ugyanúgy az ellenzék és a Fidesz is hasonló jellegű sebeket ejtett rajtam.
Az ellenzékről kevésbé tudunk. Azt egy kicsit kifejted?
Persze, persze. Szóval ugye a Fidesz nagyon tolta azt, hogy én egy ilyen kis egyszerű, buta kislány vagyok, ennyi.
Ez a megbukott ennyi
igen,
és ennyi
igen,
tájból.
Igen, igen, ez a... Tehát próbált beállítani egy ilyen karakter nélküli, szerencsétlen, ostoba
hát
embernek.
Szerencsétlen az elhangzott szó szerint, megment ez a prolizás.
Igen, igen, igen. És én úgy éreztem, hogy ugyan az ellenzéki oldalról ez nincs kimondva, hogy ők is így ezt gondolják, de egy-egy beszélgetés alkalmával nekem lejött az, hogy mondjuk nem olyan szavakat használnak, vagy érződik szerintem egy beszélgetésben, hogyha próbálsz úgy beszélni a másikkal, hogy jó, hát azért ő mégiscsak egy ilyen kis egyszerű.
Várj, ezt azért muszáj. Tehát te körbeírod, de nekem muszáj ezt visszakérdeznem. Tehát gyakorlatilag azt érezted egyrészt, hogy van egy ilyen lesajnáló attitűd, tehát ez a itt van a mi kis diáklányunk,
igen.
Ez és ez
igen.
A szerepe, de hát mit akar itt nekem arról beszélni, hogy?
Igen, teljesen, tehát ez így volt.
De akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy, és most nem mondok pártot, mert ugye te tényleg több ellenzéki megmozduláson aktívan ott voltál, feltűntél több különböző erő mellett, de mondhatjuk, hogy használtak?
Utólag visszagondolva, igen.
Aha.
Én akkor nagyon nem éreztem ezt, és ezt nem kapcsolnám össze azzal, hogy, mert ugye ezt gyakran szokták összerakni, hogy amit én mondtam, az nem az én gondolatom volt. Tehát ez nem igaz, amit én mondtam, az senki nem adta a számba. Viszont utólag visszagondolva, igen, éreztem azt, hogy lényegében egy ilyen kabala figura vagyok, aki tök jó, hogy ott van, aha. Mert akkor elmondhatják az emberek, hogy igen, egyébként ez az ember, akit most felkaptak, ez nálunk van.
Aha.
És igen, én azért tűntem fel egyébként több ellenzéki pártnál, mert egyrészt én tényleg meg akartam ismerni az ott lévő szavazó közönséget, mert én akkor még hittem az összefogásban. Uh-huh. És azt gondolom, hogy nem bűn bevallani azt, hogy én hittem valami olyan dologba, amiről végül kiderült, hogy ez egyszerűen megvalósíthatatlan, de én akkor hittem ebbe. És azt gondoltam, hogyha mindegyik részen jelen vagyok valamilyen szinten, akkor az ott lévő embereket meg tudom mozgatni arra, hogy ők is tegyenek a változás érdekében, és én akkor ezt nem gondoltam rossznak, és én ezt most sem gondolom rossznak.
De ezt akkor nagyon sokan elhitték, és gondolom akkor tudod, hogy úgy jutottunk el Magyar Péterig ezekben az években,
igen.
Hogy mostanra pont ezért lett elege nagyon sok magyar választónak, a régi ellenzéki pártokból, mert úgy érzik, hogy nem jobbak, vagy nem mások, ugyanúgy mondjuk székbe kapaszkodnak, vagy pozícióba,
igen.
És valós problémákkal meg nem foglalkoznak, de hogyha ezt így kimondjuk, akkor gyakorlatilag ezért bűnhődnek most, mert beleáll a földbe a támogatottságuk, miközben ugye a Tisza meg maga alá gyűr mindent, tehát hogy begyűjt minden ellenzéki voksot.
Igen, én is azt tapasztaltam, hogy az embereknek elege lett a régi ellenzékből, amivel én valamilyen szinten egyet tudok érteni, valamilyen szinten meg nem, mert az úgynevezett régi ellenzékbe is vannak olyan szereplők, akiket én például sajnálok, hogy rájuk nem figyelnek eléggé.
Tehát voltak még rajtad kívül is úgy érzed olyanok, akik valóban komolyan vették,
igen,
voltak
igen.
Ötleteik, tenni akartak, csak éppen úgy, mint te nem jutottak tényleges szerephez?
Igen, igen.
Mert használták őket valamira, de ténylegesen meg nem kellettek?
Azt nem tudom, hogy őket használták, de azt meg tudom erősíteni, hogy akár Momentumon belül is én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik rendkívül motiváltak voltak. Uh-huh. Tehát muszáj megemlítenem egy alapszervezetet, hogyha szabad.
Nyugodtan.
A Gyulán működő, akkor Momentumos alapszervezet, uh-huh. Tehát én náluk motiváltabb embereket, aha. Hát én nagyon kevéssel találkoztam, és ők is hát rendszeresen voltak akadályoztatva,
aha.
Akár így párton belül.
De az országos vezetés részéről? Mert ugye Momentumban is látjuk, hogy kik
hát
a beszélő
fejek. Így a megyei vezetés részéről, aha. Ami gondolom elért az országos vezetéshez, aha. Tehát nem ilyen szinten mélyen nem láttam bele, viszont tényleg láttam, hogy vannak ezek a problémák.
Világos.
Amik hát ugye valószínűleg oda vezettek ahová. Viszont tényleg sajnálom, mert ugye vannak olyan karakterek, tehát akár civil aktivisták, vagy jelenlegi politikusok, akiken én látom a motivációt, látom azt, hogy jókat posztolnak, és egyébként el is mentek azokra a helyekre. Mert valljuk be őszintén, hogy azok a témák, amikről a Magyar Péter beszél, azokat nem ő fedezte fel.
Nem.
Tehát, hogy az ellenzék évek óta beszél erről, csak valamiért ők nem tudták megszólítani a szavazókat. Tehát a saját szavazó bázisukat, tehát azt a politikai elitet, őket megtudták, de a rajtuk, tehát hogy a kívülálló embereket nem.
Hát mert erősen korrodálódott azért itt a támogatottság, pont azért, mert telt az idő, és valós tevékenységet valószínűleg kevésbé láttak.
Meg én azt érzem, hogy maga az a kifejezés, hogy ellenzéki, ez egy olyan szintű szitokszó lett, hogy egyébként már én se szívesen mondom ki, hogy én ellenzéki vagyok. Pedig az mondanám, vagyok, de hogy ezt már így rossz kimondani.
Aha. Egyszer megkérdezték tőled egyébként azt a végtelenül sablonos, ilyen állásinterjúkon előszeretettel puffogtatott kérdést, hogy szeretnéd látni magad 5 év múlva. Most mi ugye 6 évvel vagyunk később, tehát ez most ezért vicces, és ezért akartam behozni, mert most eljutottunk oda, hogy most minek tartod magad, meg most hogy nézel ki, mi változott, mi nem. De hát azért nem pontosan az lett, mint amit ott mondtál, ezért is látszik, hogy milyen fantasztikus nagy hülyeség ez a kérdés. De az bejött végül is, hogy egyetemista lettél.
Igen.
Csak nem ott, meg nem azt tanulod, mint ahogy szerettél volna. Igen. Az SF-et, tehát az, hogy rendezői vonalon elindulj, azt megpróbáltad?
Igen, megpróbáltam, viszont ugye nem jutottam el a végcélig. De
nem vettek fel.
Igen, igen. És egyébként sokat szoktam gondolkozni ezen, valahogy így mostanában egészen sokat gondolkodom, hogy vajon a mostani személyiségemmel én mennyire illenék bele ebbe a közegbe. Mert úgy érzem, hogy annyira megváltozott a személyiségem, ami egyfelől köszönhető annak, hogy azért felnőttem, másfelől köszönhető annak, hogy különböző ingerek értek, amik nagyon megváltoztatták a gondolkodásomat, de hogy én szerintem már nem tudnék benne lenni ebbe a közegbe.
Nem, mert várjál, nem, most melyik közegben?
Hát a színháziba, tehát én ja, már nem tudnék, és ez is nagyon, nagyon furán hangzik, de hogy úgy igazán emberek előtt beszélni.
Uh-huh. Ez tényleg furán hangzik. Mert mi akkor meg azt mondod, hogy közéleti szerepvállalás egyáltalán nincs kizárva a jövőben.
Igen, nincs kizárva, és ezen még dolgoznom kell, hogy például ezt a fajta visszahúzódottságomat hogyan törjem meg, hogyha én tényleg szeretnék tenni, mert motiváció van bennem, hogy szeretnék tenni, szeretnék foglalkozni az általam fontosnak vélt dolgokkal, viszont ugye a személyiségem olyan szinten megváltozott, hogy most már szerintem, hogyha a kezembe adnák azt a papírt, hogy figyelj, akkor ezt neked kéne elmondanod a színpadon, én rosszul lennék.
Kimondanád egyébként még azokat a tráger kifejezéseket?
Nem tudom. Lehet, igen.
Lehet, hogy kimondanád?
Igen.
Jó, mondjuk igen. Most már nem az a köztársasági elnök, tehát...
Igen, most már nem, de azt gondolom, hogy kimondanám. És inkább ezt válaszolnám. És gyakran szokták megkérdezni azt, hogy változtatnék-e? Hogyha visszamennék, akkor ugyanígy mondanám el.
Ez is mennyire elcsépelt kérdés, igen, azért igen, hadd éjezzem meg, de változtatnál, igen, akkor most már te hoztad be.
Igen, és én mindig azt válaszolom, hogy nem, mert egyrészt az hozzájárult az én személyiség fejlődésemhez, hozzájárult ahhoz, hogy olyan dolgokba láttam bele, amiknek azt gondolom, hogy mindenkinek bele kéne látni, mert akkor ők is megtudnák, hogy milyen problémák vannak az országon belül, amik nagyon nem okék, hogy így működnek, de most is ugyanígy elmondanám ezt a beszédet, mert igazából ugyanazok a problémák vannak még mindig, és én nem lettem kevésbé elnéző. Tehát én a mai napig kitartok amellett az elvem mellett, hogy ha igazságtalanság ér, akkor ezt el kell mondani, tenni kell érte. És nekem ez egy örökérvényű elv lesz az életemben.
Ez nagyon jó végszó lett volna, viszont pont ezért egy kicsit azért még behozom a TikTokot. Mert hogy ez ezért érdekes ez a visszahúzódás, amiről beszélsz, mert közben meg pont ez az utóbbi az, ami kívülről látszik. Tehát az, hogy te itt még, sőt, még új problémákat találsz, és a TikTokon a veled kapcsolatos mindenféle, nem tudom, minek nevezzem, ez nem sérelmek, ezek valójában érnek bizonyos hatások, és csinálsz róla egy TikTok videót, és beszélsz az emberekhez ugyanúgy, csak mondjuk ez most nem akkor eléréssel megy, mint amikor ugye téged felkaptak, és így kabala figuraként körbehurcoltak, meg ugyanakkor a másik oldalról, meg teljes ösztűzzel támadtak. De hogy én azért azt láttam, amikor most végignéztem, gyakorlatilag egyszer néztem végig, ugye, tehát nagyon ilyen erős volt hirtelen hatás, hogy te igenis megmondod a magadét, csak néha teljesen más kérésekben. Lásd, nőgyógyászok. Amiben most nem menjünk bele magába a témába, de értek bizonyos hatások, és azt gondoltad, hogy ezt most itt nyilvánosan megbeszéled az emberekkel.
Igen.
De ez miért van? Tehát a TikTok kinek van? Nagy Blanka kinek csinálja?
Egyébként elsősorban a saját szórakoztatásomra, azáltal, hogy ugye érnek különböző problémák, és én azokról szeretnék beszélni. Tehát azt mondtam, hogy én sosem zárkóztam el attól, hogy vagy nem zárkóztam el attól igazán, hogy szeretnék közélettel foglalkozni, viszont az így megfogalmazódott bennem, hogy én azzal a szintű politikával, hogy akkor most nem tudom, Magyar Péter mit mondott, vagy melyik politikus hogy nyilatkozott, én ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert van rajtam kívül még 100 másik TikTokos, aki erről beszél. Uh-huh. Viszont vannak olyan problémák, mint amit említettél, készítettem egy videót, ami lényegében a nőgyógyászati erőszakról szólt, ami ért engem, és ezek olyan problémák, amikről én nem látok videókat. Uh-huh. Nem beszélünk erről, pedig nők százait érinti, sőt, valószínűleg nők ezreit érinti. És a TikTokomon olyan problémákat vetek fel, akár például az, hogy miért nincsen több nő a közéletben, ilyenek, amikről párbeszédet nem igazán látok. Tehát látok így egy-egy videót arról, hogy miért nincs, de nem látok benne érdemi válaszokat.
Lehet, hogy ennek az arca leszel a jövőben egyébként?
Ennek egyébként szívesen lennék az arca, mert nekem nagyon szívügyem az ilyen jellegű közélet, és én egy ilyen jellegű közéletbe szeretnék benne lenni.
Női vonal, ami most jelen pillanatban kimerül a női kvótákban, és abban, hogy...
Nem feltétlenül a női vonal, hanem nagyon sok más egyéb probléma is. Tehát most nyilván nekem ez így aktuális volt ez a nőgyógyászati rész, tehát ezért készült azt hiszem majdnem a legutolsó videóm erről, de egy csomó más olyan problémát érzékelek, amikről viszont tényleg nem beszélnek, és úgy érzem, hogy van egy kultúrelit, tehát akár így akár a Partizán, a Jól van ez így a srácok, vagy Puzsér Róbert kapcsán, akik tök jó témákat vetnek fel, viszont én azt érzem, vagy idehozom még Potyondi Edinát is, hogy ugyanazokról a témákról beszélnek, csak mondjuk egy kicsit máshogy.
Hát mindenki a saját stílusában és értelmezésében.
Igen, viszont én nem ezekről beszélek, hanem azokról, amik tényleg érintik az embereket, elgondolkodtatja őket, mert ugye érinti, és én szeretnék egy olyan kulturális közegben részt venni, vagy kialakítani, ahol már nem csak arról beszélünk, hogy nem tudom, mit csinált a Mentzer Tamás, vagy hogyan szedi szét az legújabb dolgot, amit rábíztak ugye a Lázár János, hanem ezekről a témákról, amik szerintem nagyon fontosak.
Mindennapibb emberekhez közelébb valódi problémák?
Igen.
De mondjuk nem mindhogyha MÁV nem lenne az Lázár Jánossal, mert annál, hogy mondjam, gyakorlatilag a problémák nincsenek, nem amikor az ember reggel fel akar szállni munkába menet valamire, aztán nem jön az a valami.
Igen, amikről ők beszélnek, azok is nagyon fontosak, csak én például, és ezt muszáj idehoznom, én a választások után én kikövettem az összes híroldalt. Egyszerűen így...
Melyik választás?
A 22-es országgyűlési választás után én kikövettem minden híroldalt, és egyszerűen így lekapcsoltam, vagy kikapcsoltam magamat ebből az egészből. Uh-huh. És azáltal, hogy én nem követtem, azáltal, tehát ugyanúgy belefolyt az életembe a politika, pedig a környezetem sem követte, mert nekik is elegük lett, és mégis értesültünk erről. Tehát amikről beszélnek, azok nyilván valós problémák, és jó, hogy beszélnek erről, viszont azok a hétköznapi problémák, amik egyébként az alapjai a rendszernek, mert ezek a problémák ugyanúgy akár az oktatáshoz, az egészségügyhöz, vagy ahhoz a fajta kulturálatlan közélethez kapcsolódik, ami van, csak ezek még kisebb darabokra szedve, tehát ezek képezik azt, ami nagyba történik, tehát amit ez a politikai bohóckodás. És úgy érzem, hogy elveszi a hangsúlyt az, hogy most éppen kiről mit mondtak, tehát hogy így kevesebb hangsúly van azokon a tényleges problémákon.
Mondj nekem egy tipikusan ilyet.
Tipikusan ilyen probléma például az, amit hát muszáj behoznom egy személyes vonalat, nekem egy ilyen enyhe inzulinrezisztencia miatt nehezített a gyerekvállalás. És szeretnék nagyon tudatos lenni ebben az egészben, hogy akkor nekem hogy lesz majd így az utam, hogyan fogok anyává válni, és én utána néztem annak, hogy akkor most mi fog velem történni. És ugye nyilván opcióként fent van az, hogy a későbbiekben akár, hogyha úgy van, nem tudom, lombikkal legyen gyerekem, és nem tudom, hogy tudtad-e, vagy ugye a hallgatók tudták-e, de amikor egy nő bejelentkezik lombik programra, akkor nem kap egy teljes körű kivizsgálást. Csak egy ilyen alap rutin kivizsgálást kap, megnézik a hormonjait, hogy cukros-e, stb. Viszont nem kapja meg azt a fajta ellátást, azt a kivizsgálást, amit mondjuk 200 kilométerrel arrébb megtesznek már a legelső lombik előtt, annak érdekében, hogy a párt ne érje trauma.
Ausztriáról beszélünk?
Akár Ausztriáról, akár a Brunói klinikáról. Ennek utána néztem nagyon pontosan, mert egyébként is szeretek utána nézni az engem érintő témákban, vagy amik bármikor érinthetnek. És itthon ez nem történik meg, hanem nagyjából így a második vagy harmadik sikertelenség után rendelnek el egy teljes körű kivizsgálást, ami borzalmas. Tehát egy nőnek mennyi traumán kell átmennie azért, hogy gyereke legyen, és ezek olyan dolgok, amiket ki lehetne kerülni azzal, hogyha már legelőször egy teljes körű kivizsgálással kezdünk.
Tehát nem utólag keresnék a miérteket,
igen,
hanem először
igen,
megnézni.
Igen, igen. És ugye ezeket meg lehetne államilag szervezni, mert egyébként előbb-utóbb szükség lenne rá.
Csak főleg finanszírozni, az is lehet, hogy még spórolnánk is vele, mint a durbele módszerrel.
Igen,
hogy,
igen,
akkor
csak valamiért nem ezt csinálják. És itthon nagyon alacsony a sikerességi ráta, de egy 200 kilométerrel arrébb pedig nagyobb.
Ezekről vannak TikTok videók ilyen 20 évesek körében? Mert úgy tippelek,
nem,
hogy...
Nem, igen, nem nagyon, de még nálam idősebb nők körébe sem. És engem ezek a témák foglalkoztatnak, vagy az ilyen jellegű témák, amik nagyon aprók, de rengeteg embert érint,
ez mondjuk nagyon nem apró, tehát ugye ez, hogy
igen,
a gyerekvállalás és a lombik, aki ezzel küzd, annak ez sorsfordító kérdés.
Igen, de eltörpül, vagy én azt érzem, hogy jelenleg eltörpül amellett, hogy mondjuk milyen közéleti bohóckodás megy.
Ja, értem, hogy így értettem,
amellett
hogy valójában
eltörpül,
meg pont ez
igen.
Lenne fontos, és ahhoz képest
igen,
apró,
és
hogy nem kezelik a súlyának megfelelően.
Igen, illetve ugye megfelelő tájékoztatás sincs. Tehát én nagyon sérelmezem azt, hogy semmilyen jellegű felvilágosítás nincs az iskolában arról, hogy egyáltalán mit tegyél, hogyha későbbiekben ilyen problémákba ütközöl, vagy kell majd ütköznöd valamilyen egyéb betegség folytán. Tehát igen, igen, ezek a témák.
Biológia órán miért nem a valós problémákra, és miért nem a valós
egészségi kérdésről beszélünk. Igen, ez nagyon viccesen hangzik, de... És egyébként kicsit nyilván így az is, hogy hát egy biológiai órán miért erről beszélünk, de hát nyilván
hát
kellene erről beszélni.
Kellene beszélni. Most én is, ahogy így elgondolkodtattál, ugye eszembe jutott, hogy a szem 13 alkotó része, meg az egy szikű, két szikű és
igen,
hasonló roppant hasznos, mai napig rengetegszer használtam, én ugye teljesen más korosztály vagyok, viccelek nyilván, semmire nem használtam soha, csak annó megtanították nekünk.
Igen, és ugye ezeknek, hogyha mondjuk szeretnél családot alapítani, akkor ugye utána kell járnod, de sajnos itthon, mint amit elmondtam, először át kell élned traumákat ahhoz, hogy mondjuk megérkezz, és akkor se biztos. Tehát például itthon nem nézik meg az embriókat, ami probléma, mert lehet, hogy mondjuk úgy ültetnek be valakinek egy nem megfelelő minőségű embriót, hogy az később vetéléssel jár, ami egyébként ugyancsak leterheli a későbbiekben az egészségügyet. És ezek a nagy problémáknak azok az idézőjelesen apró alkotó elemei, amikről nem beszélünk eleget, pedig történik velünk.
Hát mag szerintem ilyen Facebook csoportokban, meg egymás közt, nem? Tehát, hogy...
Igen, de ezek olyan problémák, amik bárkit érinthetnek.
Persze.
És nem feltétlenül most, de lehet, hogy valaki 10 év múlva szeretne gyereket, és 10 év múlva éri ez a probléma. És hogyha nem beszélünk arról, hogy van ilyen, és ezen változtatni kéne, mert minél több ember tud ezekről az apró problémákról, annál feljebb fog érni ez az egész. És hogyha minél több ember tud, akkor van már lehetőség arra, hogy nyomásgyakorlással megváltoztassuk ezt a rendszert. Most én egyedül oda megyek a nem tudom milyen minisztériumhoz, be se engednek, valószínűleg amúgy se, de több embernek kellene tudnia ezekről a dolgokról.
Nagy Blankát valószínűleg amúgy sem engednék be.
Hát valószínűleg nem, igen. Volt egy cikk, miszerint az M1-es híradóból kitiltottak,
igen,
mert...
Hogy van tiltólista.
Igen, van tiltólista, mert...
Erre gondolsz.
Igen, mert hasonlítok a Greta Thunbergre, vagy legalábbis így azt az érzést idéztem elő a vezetőkből. Úgyhogy hát köszönöm szépen.
Ha meglátjuk, hogy ezek után a podcast után meghívnak esetleg, hogy akár a lombikról, akár a gyerekvédelemről, akár a más fontos kérdésekről, amiket így feldobtunk, részletesebben beszélj, kíváncsian várjuk.
Nyilván szívesen elmegyek.
Hát gondolom. Visszahozom azt a bizonyos kérdést, amit annó kérdeztek tőled, hogy 5 év múlva hogy szeretnéd látni magad, és azt mondtad akkor, hogy úgy gondolom, hogy akkor is egy olyan ember leszek, aki ugyanennyire bátor és szókimondó. Azt mondtad, hogy nagyon megváltoztál, de annyiban szenved is csérhetlek, hogy szerintem ez, hogy bátor és szókimondó, ez megmaradt.
Köszönöm. Igen, én szeretném magamat tartani ezekhez az elvekhez, és úgy gondolom, hogy ez egy elég jó visszajelzés nekem, mert ezt én is tapasztaltam magamon. Tehát ez egy elég jó visszajelzés, hogy én 5 évvel ezelőtt elmondtam, hogy milyen elvekhez kötöm magamat, és hát 5 év múlva is tartom ezeket. Úgyhogy örülök, hogy megbízható ember vagyok.
Hát úgy tűnik, hogy ez a része biztos, hogy bejött ennek az amúgy tényleg, hogy is mondjam finoman, nem túl gyakorlatilag jósolgatásnak, de biztos, hogy ezt én megerősíthetem, hogy szerintem ez egy bátor és szókimondó interjúvá sikeredett, és nem nekem köszönhetően, hanem nyilván neked köszönhetően. Nagy Blankával beszélgettem ma, és tényleg örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Gergely Zsófiát hallottátok a Fülke Extrában, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és remélem, hogy 2 hét múlva pénteken is találkozunk, már csak azért is, mert az lesz idén az utolsó Fülke Extra podcast velem, és szintén egy nem akármilyen vendéggel. Addig pedig ne csak olvassátok a HVG-t, hanem hallgassátok is, és tudjátok, azt a felmérést se felejtsétek el, amit még a bevezetőben emlegettem. Mindenkinek nagyon köszönöm a figyelmet.